Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen. Az Istentől és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak korintusiakhoz írt első leveléből olvasom, a 4. fejezet 7. verséből. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Hogy Isten igéjét érthessük és szívünkbe fogadhassuk, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, annyi mindenért lehetünk most neked hálásak. Köszönjük így először azt, hogy új napra ébresztettél, és egy ilyen szép napsütéses napra ébresztettél. Köszönjük neked a jó időt, és hogy az utunkban is kísérhetett bennünket ez a szép idő. Köszönjük, hogy megérkezhettünk, és legfőképpen pedig azt köszönjük, hogy most itt lehetünk, és kérhetjük, hogy szólj hozzánk. Azért is vagyunk hálásak, mert tudjuk, hogy erre mi méltatlanok vagyunk, és nincs érdemünk, amiért te adhatnád nekünk a te szavadat. De Jézus Krisztusban mégis kegyelmezel nekünk, és megszólítasz minket. Megmented a mi életünket, a lelkünket, igazgatsz minket itt a földön, tanítasz. Köszönjük neked, hogy ezt ma is várhatjuk, és kérjük is tőled. Kérjük a te megelevenítő szent lelkedet, hogy küld el mi közénk erre az Isten tiszteletre, hogy ne emberi bölcsességben, emberi beszédben álljon az ige hirdetés, hanem a te mennyei erődben. Szeretnénk előtted állni, és téged nem csak hallgatni, hanem meghallani. Így légy, kérünk közöttünk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.
Figyeljünk Isten igéjére, amely írva található a Királyok 2. könyvében, a 20. részben a 12. verstől kezdődően a fejezet végéig. Abban az időben Meródak Baladán, Baladánnak, Babilónia királyának a fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy Ezékiás beteg lett. Ezékiás meghallgatta őket, azután megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, a fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz és megkérdezte tőle, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt, messze földről, Babilóniából jöttek. Ézsaiás így szólt, mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt, mindent láttak, amit csak a palotámban van, semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz, halld meg az Úr igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniából, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Utódaid közül is, akik tőled származtak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak. Jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert azt gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Ezékiás egyéb dolgai, összes hőstette, és hogy hogyan készítetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a vizet a városba, megvannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. És pihenni tért Ezékiás őseihez, utána pedig a fia, Manassé lett a király. Kedves testvérek, ez immár a 8. igehirdetés Ezékiás története alapján, és még mindig nem hallottunk minden részletét az ő életéről szóló bizonyságtételből. Főként az általa vitt reformációra figyeltünk, októberben a reformáció hónapjában. A bűnbánati héten is sok mindent hallottunk róla, és legfőképpen a vallási reformációjáról, de arról is például, hogy egy alkalommal éppen élete egyik legnagyobb próbatétele után súlyosan, halálosan megbetegedett. Megpróbáltuk kikutatni, hogy miért van ez így, és az ige nyomán arra is kerestük a választ, hogy a mi életünkben mik a válaszok a nagy miértekre. És a válasz, arra jutottunk, nem lehet más, mint ami talán sok kívülállónak már unalmasnak is tűnhet, de nekünk az életet jelenti Jézus Krisztus. Ő a válasz. Ő a válasz, hiszen a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk, és minden út Jézushoz vezet. Ma ennek a tegnapi történetnek a folytatását hallhattuk, Ezékiás király beteg lett, halálosan beteg, amit Isten meg is erősített a számára, Ézsaiás próféta által a neki küldött üzenetben azt mondta, rendelkezz a házad népéről, mert meg fogsz halni. És amint láttuk, Ezékiás nagyon megalázta magát, és Isten végül is úgy döntött, hogy a király gyógyulásában dicsőséget szerez önmagának. És ez volt az egyik üzenete a tegnapi igehirdetésnek, ha Isten könyörül rajtunk, az sosem a mi érdemeinkért van. Nem azért van, mert mi olyan nagyszerűen, olyan remekül imádkoztunk, olyan csodálatos tetteket hajtottunk végre, hanem azért, hogy önmagának dicsőséget szerezzen, és egyébként pedig tudjuk, hogy minden, ami velünk történik, az a javunkra van, még a halál is. Ezékiás király tehát felgyógyult a betegségéből méghozzá csodálatos módon 3 nap alatt. Ezt követően pedig valószínűleg egy olyan folyamat mehetett végbe az országban, mint ami itt a mi hazánkban, a II. Világháború után. Az ország összefogott és elkezdett építkezni, adakozni, dolgozni, mindenki épített, szépített, és a teljesen kifosztott ország, amelyet először maga Ezékiás fosztott ki, a kincstárat ő adta át, annak minden vagyonát Szanhéribnek, aztán pedig a templomot is ő fosztotta ki, szóval mindez, ami elment, az újra pótlódott, hiszen az emberek nagy odaadással kezdtek el adakozni. Az újrakezdés az nagy erőt adott a számukra. Nyilván örvendeztek az emberek Isten szabadításának, és hálából cselekedtek. Örömmel adtak a templom javára, Isten dicsőségére, hogy minél hamarabb a régi templom a régi pompájában hirdethesse Isten nagyságát. És ekkor érkeznek követek Babilóniából, az egyre erősödő birodalomból, hogy a tiszteletüket és a jó kívánságaikat fejezzék ki a beteg királynak. Hát tudjuk, ez nem az internet, a telefon, a gyors médiának az ideje volt, nyilván a hírek lassabban terjedtek, és a babiloni birodalomba annak a híre jutott el, hogy Ezékiás király nagyon-nagyon beteg, súlyos beteg, halálos beteg. És akkor nyilván erről beszélgettek ott a birodalomban, aztán úgy gondolták, hogy mégiscsak illő lenne, hogyha elmenne egy küldöttség, jó kívánságokat fejeznék ki, és így tovább egy ilyen tiszteleteljes köszöntés miatt. És ez a küldöttség szép lassan elindult, megtették a hosszú utat, és amikor megérkeznek Júdába, Jeruzsálembe, akkor azt látják, hogy Ezékiás király talpon van. Nemhogy talpon van, ereje teljében van. Hiszen akit Isten meggyógyít, az nem úgy van meggyógyítva, hogy hát úgy nagyjából. Akiről azt olvasjuk a Bibliában, hogy Isten meggyógyította, az egészséges. Az nem úgy éppen túlélte a betegséget. Mint ahogyan Lázár is nem úgy lett feltámasztva, hogy azért fél oldalára biceget, meg ehhez hasonló, hanem az fel volt támasztva. Akit Isten meggyógyított, az meg van gyógyítva is. Biztos, hogy ők is elképedtek rajta, hát mi arra számítottunk, hogy egy ilyen félholt ember találunk itt, és ehhez képest itt van Ezékiás, erőskezű, továbbra is, ereje teljében van ez a férfi, és még az ország is, mint egy hangyaboly, folyamatosan mozgásban van, dolgoznak és építenek. Gyarapodik megállás nélkül az ország. Biztosan megdöbbentek mindezen, és Ezékiásnak is nyilván szimpatikus volt, hogy az egyre erősödő ország, Babilon küldöttei, a király bizalmasai ennyire meglepődnek a láttottakon, és Ezékiást ez egy kicsit olyan büszkeséggel is eltöltötte, hogy na hát, mi mégiscsak vagyunk valakik, hogy egy ilyen nagy ország küldöttei is elcsodálkoznak azon, ami nálunk történik. És hát tudjuk, hogy mi ennek a történetnek a vége, az imént hallottuk, Isten megítéli mindezért Ezékiást. Végül újabb büntetést nem kap, de elmarasztalást igen. Amint azonban a történetet hallgatjuk, ahogyan figyelünk rá, bizonyára figyeltük a felolvasott igét, biztos vagyok benne, hogy sokakban felvetődik a kérdés, hogy mi volt itt a baj? Mi volt itt a probléma? Mi rosszat csinált Ezékiás, ami miatt Isten megítéli őt? Eljöttek a babiloni követek, ő megmutogatott mindent, örvendezett, és akkor ehhez képest Isten megint ledorongolja. Hát hogy van ez? És akkor elkezdünk gondolkodni a saját életünkre nézve is, hogy akkor Tulajdonképpen nekünk nem szabad örülni? Vagy bűn a gazdagság? Hogy lehet az, hogy amikor Ezékiáshoz eljönnek ezek a követek, és elmondja, hogy mi minden jó történt vele, hogy Isten ezért megítéli? Hát nekünk nem szabad örülni, nekünk mindig csak szomorkodni, meg panaszkodni lehet. Ilyennek kell lenni a keresztény hívő embernek. Először is nem bűn, nem baj a gazdagság. Sőt, öröm és áldás Istentől. Olyan jó látni azt, testvérek, amikor hívő emberek végre felszabadulnak, és megtapasztalják, hogy ők egyáltalán nem szegények. Nem vesznek többé részt a magyar népi összjátékban, az állandó panaszkodásban, elégedetlenségben, hogy minden milyen drága, hogy milyen kevés a fizetés, és így tovább, hanem elkezdenek hálásak lenni. Lehet, hogy nem vagyonokat keresnek, de a hívő ember hálás tud lenni mindazért, amilye van, amit kapott. És már nem a hiányaira koncentrál, hanem arra, amiben ő az Úrtól részesült. Ilyenkor indul be az adakozás, mert rájönnek az emberek, hogy mindenük Istentől van, és hálásak. És valahogyan szeretnék kifejezni ezt a hálájukat Isten iránt. Már nem kínlódás az adomány, hanem hála áldozat azért, amit megfizetni úgysem lehet. Hiszen Isten Krisztust az egyetlent adta értünk, és ez kifejezhetetlen. Pénzzel, bármi mással nem kifejezhető áldozat irántunk. Aki Krisztusban van, az elkezd így gondolkodni, és mindegy, hogy mennyit keres. Hálás, és be tudja osztani, ha keveset kap, és azzal is hálával él. Nem jelenti azt, hogy nem lehet többet keresni, hogy nem érdemes esetleg egy gyengébb munkahelyről elmenni, és egy jobbat keresni, de amim van, azért hálás vagyok. És nem csak a panasz tölti a számat. Szóval a gazdagság egyáltalán nem bűn és nem szégyelni való. Aztán ott a másik kérdés a vidámság, az örvendezés. Ez sem szégyelni való, sőt, épp ellenkezőleg. Az a szomorú, amikor a keresztényeket arról lehet felismerni, hogy ők megszólják az örvendezőket. Ők maguk farccal, szigorúan ülnek a padban, és megszólják azt, aki egy kicsit lazábban ül, aki mondjuk, ha a lelkész egy tréfás bevezetőt mond, akkor mosolyogni mer rajta, mert a templomban nem szabad. A templomban csak szigorúan, meg szomorú arccal lehet ülni, ez nem igaz. Szóval lehet örülni, sőt kell is. Pál apostol kifejezetten erre biztat, amikor azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, és még egyszer nyomatékosítja, ismét mondom, örüljetek. Na, ezek után újra csak visszakanyarodunk ugyanoda, akkor mégis mi volt a baj Ezékiással? Meggazdagodott újra, gazdagodott az egész ország, és örvendezett. Akkor Isten miért ítéli meg mégis? Nos, ha figyeltünk az elmúlt percekben elhangzottakra, akkor mindvégig előkerült az a kifejezés, hogy az Úrban. A gazdagság az Úrban. Tőle van, és neki adunk hálát, az ő dicsőségére szolgálunk vele. Tőle fogadjuk el, az örömünk is az Úrban van. Mi nem a sikamlós viccektől, komédiáktól, trágár beszédtől, vagy a kabarétól kacagunk, hogy egy kicsit elfedjük a szívünkben lévő szorongást, hanem épp ellenkezőleg a körülményektől függetlenül van örömünk abban, hogy velünk semmi nem történhet Isten akarata nélkül, amit ő megenged. Tudjuk, hogy övé az életünk, és akár élünk, akár halunk, az övé vagyunk. Ezékiás pedig ehhez képest most szabadult meg Szanhérib, az asszír király nyomásától, aki hatalmas királyságokat foglalt el, dúlta végig a környező országokat, és csak Júda maradt meg, az viszont úgy, hogy még a kardot se kellett kivenni a hüvelyéből. Ahogyan megígérte Isten előre Ézsaiás próféta által, még egy nyilat sem fognak kilőni Jeruzsálemre, és úgy történt. A szó legszorosabb értelmében Isten csodát tett, az éjszaka folyamán 185 ezer embert az ellenség seregéből ő maga kivégzett, és el kellett vonulniuk, és nem is jöttek vissza többé. Aztán, amikor halálos beteg lett, Isten meghallgatta megint csak az imádságát, és meggyógyította őt úgy, hogy azon maguk a babiloni követek is csodálkoztak. Hát, mi azt hallottuk, hogy te halálos beteg vagy, és ehhez képest, mire ideérünk addigra, minden rendben van, erő teljében vagy. Hogy van ez? És ráadásul mindezek tetejébe úgy gyógyult meg Ezékiás ebből a súlyos betegségéből, hogy arról az egész világ tudomást szerzett. Hiszen adott egy jelet is az Úr, mégpedig azt, hogy az Akház napóráján 10 fokkal menjen vissza az árnyék, azaz Isten visszamozdította az időt. Azt mindenki észre kellett, hogy vegye, aki egy kicsit is figyelmes volt az egész világon, hogy itt visszamozdult az idő. Micsoda kegyelemben volt része ennek az embernek, és mindemellett mondjuk el újra, hogy ő egy kegyes uralkodó volt alapjában véve, azaz Isten akarata szerint igyekezett élni, nagy és fontos reformokat vitt véghez, olyanokat, amiket hozzá hasonló módon senki nem mert megcselekedni, még ha volt is bátorságuk, olyan messzire nem mentek a reformokban, mint amit ő megtett. De mindezeket átélve, Ezékiás király mindent úgy mutatott be a babiloni követeknek, hogy mennyire gazdag ő, hogy mennyire sikeres, mennyire egészséges, hogy ez mind tőle van. Úgy beszélt, úgy dicsekedett és örült, mint aki a maga keze után lett ilyen nagyszerű emberré. Talán még nem is emelte ki magát. Talán még nem is minden mondatát azzal kezdte, hogy én. De hogy Istenről elfeledkezett, az biztos. Hogy róla nem szólt egy kukkot se, az biztos. Hogy Istennek nem adott dicsőséget, ehhez kétség nem fér. És ez volt az igazi probléma. Nem az öröm, nem a dicsekvés, hanem az, hogy Istent kihagyta mindebből. Mintha az Úrnak mindehhez semmi köze nem lett volna, hogy ilyen csodákat élt át. És itt megint fontos, hogy nem kell álszerénynek lenni. Méltó és illő észrevennünk azt, hogy ha valaki álhatatosan dolgozik és odaadóan szolgál, nem kell úgy csinálni, minthogyha az semmi sem lenne. Hiszen tudjuk, hogy vannak olyan keresztjének, akiknek fontos a szolgálat, a cselekvés, és vannak olyanok is, akik végül oda is állnak és cselekszenek. Gyermekkoromban ezt úgy mondták, hogy fogjuk meg és vigyétek. Igaz, hogy mindenkinek van terve, gondolata, ezt hogy kéne megcsinálni, de amikor már meg is kell csinálni, még meg kell fogni, akkor valahogy apad a nép. Szóval méltó az, hogy megköszönjük a szolgálattevőknek a szolgálatot, akik oda teszik magukat. Én például biztos, hogy van, amikor elfelejtem ezt megtenni, és főleg azok felé felejti el az ember, akik szürke eminenciásként végzik a munkájukat. Akik a legnagyobb csendben végzik a munkájukat. Akik nem szólnak, és akiknek a hiánya akkor feltűnő, amikor azt látjuk, hogy hopp, ez a munka nincs elvégezve. Mondok erre egy példát, ami most aktuális. Nem tudom azt hirdetni, hogy majd a hirdetésekben, hogy a reformátusok lapját el lehet venni a kiáratnál, mert nincs itt. Mert ezt Plaszkó Zoltán szokta intézni, és ő kórházban volt, megműtötték, Istennek hála sikeres a műtét, minden rendben van, de mi más csináltunk. Nagy tiszteletű asszony is, én is, és a hét folyamán kiment a fejünkből elhozni a postáról. Itt van, csak nem a templomban. Szóval olyankor érezzük, hogy valaki milyen odaadóan dolgozik, amikor nincs ott. És szomorú az, amikor csak ilyenkor vesszük észre. Bocsánatot is kérek mindenkitől, akit esetleg kihagyok, amikor megköszönöm a szolgálatait az embereknek. Az, hogy az embert megtiszteljük, akár megjutalmazzuk, az nagyon helyes dolog. Keresztény körökben ez is probléma szokott lenni. Vagy állandóan mindent mindenkinek köszöngetni kell, mert egyébként aki kimarad, megsértődik. Vagy átesünk a ló túloldalára, senkinek nem köszönünk meg semmit, mert azt mondjuk ez a dolga, majd az Isten megfizet neki. Mind a két véglet helytelen. Helyes az embert is tisztelni és megbecsülni. De ha az az illető önmagának tartja meg a dicsőséget, na az már baj. És ezt tette Ezékiás is. Senki nem vitatta a tetteit. Mindenki tisztelte ezt a királyt az engedelmességéért, az odaadásáért, a munkájáért. De eljött az idő, amikor egyre inkább elhalványodott Isten cselekedete, csodái az életében, és maradt az, amit ő tett. Nagy kísértés ez számunkra is. Méltónak, nagynak érezzük egy idő után magunkat, mert úgy érezzük, mi már sokat letettünk az asztalra, jogot formálunk arra, hogy másokat kioktassunk, bíráljunk, ítéljünk, hogy dicsekedjünk, hiszen mögöttünk már van valami. De nekünk mindig tudnunk kell, hogy hol a helyünk. És ha az emberek nem dicsérgetnek, nem ismernek el, nekünk elég kell, hogy legyen. Jézus azt mondta, aki nekem szolgál, azt megbecsüli az én atyám. Ez sem könnyű megvalósítani, de ha Isten közelében éljük az életünket, ha Krisztus szeretetében minden nap meg tudunk mártózni, akkor azért könnyebb. Akkor könnyebb az Úrnak dicsőséget adni, és könnyebb azt mondani, hogy az övé a dicsőség, az enyém pedig arcom pirulása. Emellett pedig, ha Isten megállt, és én azt nem neki tulajdonítom dicsőségként, ezzel együtt a bizonyságtételnek a lehetőségétől is elesek. Hiszen sokszor mondják az emberek, a hívő emberek azt, hogy hát én szívesen tennék bizonyságot, de hát én olyan lámpalázas vagyok. Én nem szívesen állok ki egy csomó ember elé, az Úr asztalához, én nem tudok olyan szépen fogalmazni, én inkább ezt nem teszem is. Valóban vannak ilyenek, akiknek, ahogy mondani szokták, nem kenyere a beszéd, aki ehhez annyira nem ért. Na de azt elmondani, amit Isten tett velünk, csodákat, ahhoz nem kell költői véna. Mert ahogyan el tudjuk mondani azt nagyon sokszor, hogy hát már megint drágult a kenyér, hú, de nehéz kijönni a pénzből, vagy el tudjuk mondani az orvosnál várakozva, hogy ilyen, olyan betegségem van, ennyiszer voltam kórházban, ez és ez történt velem. Na ugyanígy el lehet mondani a másik oldalt is, hogy voltam kórházban, de képzeld, Isten meggyógyított. Azt mondták az orvosok, hogy itt nagyon nagy a baj, s jött egy következő vizsgálat, és minden rendben van. Ha Istennek nem tulajdonítok dicsőséget, akkor ennek a bizonyságtételnek a lehetőségétől is elesem. Ha tudunk arról beszélni, ami rossz, ami fájdalmas, ami problémát okoz, akkor ugyanígy a hétköznapi életünkből tudunk arról is beszélni, hogy mi az, amivel Isten megajándékoz bennünket. Rengeteg lehetőség van a bizonyságtételre. És mennyi volt Ezékiás királynak? De ő, amikor itt vannak a babiloni követek, önmagáról beszél. Ez a vétke. Látszólag nem történt nagy dolog. De az elmúlt hét olyan istentiszteleten, amelyeken Ezékiásról volt szó, azt láthattuk, hogy ennek az embernek nagyon sok áldásban, kegyelemben, csodában volt része, és most, amikor itt voltak a pogány uralkodónak a követei, amikor dicsőséget adhatott volna Istennek, bizonyságot tehetett volna az egy élő Isten szeretetéről, erejéről, hatalmáról, ő ezt nem tette, hanem önmagát fényezte. Kedves testvérek, mi ma hálaadó istentiszteleten vagyunk együtt, az újborért adunk hálát, és megmondom őszintén, sokszor látom a bizonytalanságot az emberek arcán, amikor ez az istentisztelet következik, hogy újbori hálaadás, újborért hálát adni, hogy van ez? Azt azért a keresztény ember tudja, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az értünk ontott vérét jelképezi az úrvacsorai bor. De azért mégis ott motoszkál a fejekben, valahol ott hátul, hogy az egymillió alkoholista országában hálát adni a borért. Ez egy kicsit olyan furcsa, olyan visszatetszőnek tűnő dolog. De ez az úrvacsora és ez a hálaadás ennél sokkal többet jelent. Ugyanis amikor a falusi, vidéki ember számára kifor a bor, az azt jelentette, hogy minden az évi mezőgazdasági munkának vége van. Nem azt jelenti, hogy tétlenség következik, de ami munka következik, az már a jövő évre előkészítő munkáknak a része. Amikor kifort a bor, az azt jelenti, hogy minden betakarítás megtörtént. Minden. Az egész addigi esztendő minden termését betakarítottuk. A nyári gyümölcsökből már ott van a lekvár, a befőtt, a polcokon, kukorica letörve, krumpli kiásva, minden gyümölcs leszedve, minden készen van, és utolsóként megvolt a szüret is, sőt már a bor is kifort. Tehát ez egy, mint egy egész évet úgymond lezáró, hálaadó istentisztelet az egész évi munkánkért, annak áldásaiért. Sárospatakon láttam egyszer, hogy az Úr asztalát a gyülekezet telerakta mindenféle gyümölcsel, ami csak terem. Roskadásig volt rakva az Úr asztala almával, körtével, szilvával, barackkal, volt ott rajta szőlő, tök, krumpli, kukorica is, mondom, roskadozott az asztal. Sárospatak egy kis város, ott még többeknek van módja arra, hogy otthon a ház mögötti kis kertet műveljék, megtermelik sokan még mindig maguknak ezeket, amiket felsoroltam, de már ott is fontosnak tartották egy alkalommal azt, hogy megmutassuk az egész gyülekezetnek, hogy ez a mai istentisztelet egy ilyen hálaadó istentisztelet. Ezért vagyunk hálásak, hogy az egész éven Isten gondoskodott rólunk, és mindent megadott. Úgyhogy az újbori hálaadó istentisztelet nem csak azt jelenti, hogy hú de jó, tele van 5 hordó, és akkor ihatjuk egész télen a bort, hanem hogy mindent megadott nekünk Isten, hogy mennyire gazdag ő, hogy mennyire kegyelmes hozzánk. Ma az egész évi termésért hálát adhatunk, és azok, akiknek erre nincsen módjuk, azok ide hozhatják a pénzüket lélekben, amit kemény munkával kerestek irodában, gyárban, iskolában, és amiből meg tudják venni mindazt, amit Isten adott nekik. És azért mondom, hogy jelképesen idehozhatják, mert tudnunk kell, hogy mindez nem természetes. Hogy ez nem a piacon terem, meg nem a bevásárlóközpontokban terem. Ezt nem cégek állítják elő, nem gyártják le, hanem ezt Isten adja. Ez nem természetes, hogy van. És az sem természetes, hogy nekünk, ha nem mi termeljük meg, mi mégis meg tudjuk venni. Mert Isten adta a munkahelyet, az erőt, az egészséget, hogy dolgozhassunk, hogy pénzt keressünk, és abból a pénzből ezeket megvegyük. És a mi igazi hálaadásunk pedig akkor lesz teljes, ha minden, mindenekben Krisztus a számunkra, aki által nem csak a mindennapi eledelünk, az életünk létezik, van, hanem bűnbocsánat és örök élet is lehet a részünk. És legyen mindezért hála a szívünkben ezen a napon, és ne felejtsük el az Istennek való dicsőségadást, a bizonyságtétel lehetőségét. Amikor kimegyünk a templomból, akkor is folytatódjon ez a mi hálaadásunk, és az Isten tiszteletünk pedig legyen teljessé az úrvacsorával, amelyben Isten legnagyobb kegyelmének a jegyeit vehetjük magunkhoz. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mindennel elláttál, elhalmoztál bennünket ebben az esztendőben is. Köszönjük neked, Urunk, a gazdagságot, amiben élhetünk. Hálásak vagyunk azért, mert nem kell üres hűtőt nyitogatnunk naphosszat, nem kell azon gondolkodnunk, hogy vajon mit fogunk enni majd reggelire vagy vacsorára, hanem inkább a bőség zavarával küzdünk meg a plusz kilókkal. Köszönjük, Urunk, hogy turkálhatunk a szekrényünkben, mert van bőven ruházatunk, van mit felöltenünk. Köszönjük, hogy van fedél a fejünk fölött. Sokkal többet adsz nekünk, mint amit ígértél, hiszen te azt mondtad, hogy ami az élethez szükséges, az lesz a miénk, és mi ezekből bőségesen kapunk, sokkal többünk van, még annál is, mint amit el tudunk viselni, el tudunk hordozni, sok feleslegünk van. Kérünk téged, Urunk, hogy ments meg attól, hogy mindezen gazdagság mellett, ami szívünk keserűséggel, állandó panaszkodással, a hiányérzettel legyen tele. Add, Urunk, hogy mi másképpen viselkedjünk, mint sok honfitársunk, aki versenytűz abból, hogy állandóan nyafog és elégedetlenkedik az életével. Szeretnénk, Urunk, hálásak lenni mindazért a jóért, áldásért, amit nekünk adsz. És imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a te kegyelmed fogja össze e háladó gondolatainkat is. Hadd legyen a legnagyobb hálaadásunk azért, hogy értünk jöttél ebbe a világba, hogy értünk adtad önmagadat, és az értünk megtöretett testedet és értünk ontott véredet jelképező úrvacsorai jegyeket ma magunkhoz vehetjük. Urunk, a te kegyelmedet így áraszt ki ránk, és tedd teljessé hálaadásunkat, örvendezésünket ez Isten tiszteleten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, s adjon neked békességet. Legyetek áldottak testetekben, lelketekben, családotokban, munkavégzésetekben. Legyetek áldottak kereszthordozásotokban és Krisztus követésetekben, itt a földön és a mennyben, most és az örökké valóságban. Jézus nevében. Amen.
A bányai házaspár szeretne nekünk mondani néhány szót egy új réteg alkalomról, amit szeretnénk beindítani a fiatal házasok köréről.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a testvéreket. Én Bányai Péter vagyok, feleségem mellettem pedig Bányai Inné Rónai Tíma. Egy olyan alkalomra szeretnénk meghívni elsősorban a fiatal házasokat, jegyes párokat, illetve a régebb óta házas testvéreket is, ami egy bibliakör lenne, és ez a fiatal házasok köre nevét viselni. Feleségemmel idén nyáron kötöttünk házasságot, és ekkor fogalmazódott meg bennünk egy olyan gondolat, saját példánkból is kiindulva, hogy szeretnénk megalakítani ezt a bibliakört, mivel célszerű, hogy legyen egy olyan alkalom, egy vezérfonal, egy kis közösség, ahol tudunk arról beszélgetni, hogy a mai világban hogyan is működik jól egy keresztény házasság. Ennek az első alkalmát november 8-án 18 órakor tartanánk a parókián a 103-os teremben. Erről további részleteket a mind a két bejáratnál kijelzett szórólapon találnak a kedves testvérek. Azért is látjuk jónak a bibliakörökben való részvételt, mert mi már korábban egy másik kis csoportban aktív taggá váltunk, ez volt a keresztkérdése kurzus, amely immár harmadik éve indul újra, melyre ismételten szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Mi ezen a kurzuson köteleztük el magunkat úgy igazán Isten követése iránt. Itt szembesültünk azzal, hogy Jézus Krisztus ingyen kegyelemből váltott meg minket, és erről hallhattunk nagyon sokat. Bár ekkor már jártunk templomba, de még egyszer mondom, ez az alkalom erősített meg abba minket, hogy kövessük az Úr Jézus Krisztust. Köszönöm szépen a testvérek figyelmét, áldás békességet kívánunk!